Török Gábor politikai elemző, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt arról beszéltünk, hogy vajon Gyurcsány Ferencnek és a demokratikus koalíciónak mire lehet elég az a lendület, ami most ugye látható. Egy picit kanyarodjunk oda-vissza, hogy azt mondta, hogy igazából itt az üzenetek hiányoznak. Vannak egyáltalán, vagy csak eddig nem kaptak teret? Tehát mi lehet a baj? Miért nem látszanak ezek az üzenetek? Talán úgy is kérdezhetném, hogy ön szerint ez azt jelenti, hogy a kormány fogja tematizálni a választási kampányt? A kormánypártok? A Fidesz és a KDNP és az ellenzék változatlanul reagálni fog inkább csak?
Őszintén szóval én nem üzenetnek nevezném azt, ami hiányzik, mert az üzenet az már csak egy következménye ennek, vagy az biztos, hogy egy lefordítása. Mert üzenetek biztos, hogy lesznek, tehát lesznek választási jelszavai a baloldalnak is, és a Fidesz sem azért van előnyben, mert kiírja azt, hogy Magyarország jobban teljesít. Az egy üzenet. De én nem az üzenetről beszélek, hanem a biztos értem az identitásról, és ezt kicsit másképp fogalmazva, hogy sokszor mondtam itt az elmúlt fél órában is, a meséről, a történetről, a sztoriról, az, hogy ki legyen találva, hogy mi kik vagyunk, és mit akarunk. Ez a Fidesznél elég jól megragadható, bár ez nem is inkább azt mondanám, hogy a Fidesz üzenete, meséje és története, hanem inkább Orbán Viktoré, akivel kapcsolatban teljesen világos lehet a választóknak az, hogy nagyjából ő miről beszél. És mit akar, hova akar eljutni, mit miért tesz. Ez a mese el van mondva. Természetesen lehetnek választók, szerintem jelentős számban is vannak, akik ebben kételkednek, nem tartják hitelesnek, nem tartják jónak, vagy egyenesen hazugságnak gondolják ezt a történetet, de ezzel a valamivel lehet azonosulni. Lehet azonosulni negatívan is és pozitívan is. A baloldalon ezt nem látom. A baloldalnak egy üzenete van, ez, hogy váltsuk le Orbán Viktort, mert ő nagyon veszélyes. De akkor arra a kérdés, hogy ti kik vagytok? Mit szeretnétek? Miben lesz másképp? Ha ti jöttök, szerintem nincs történet. Ezért mondom, hogy vannak persze programok, vannak törekvések, beszélnek itt, lehet hallani rendszeresen szakpolitikai kérdésekről, egy kulcsos adó eltörlése, egyebek, de ezek nem állnak össze egy rendszeré. Nem? Azt nem látom, hogy a választók tudnák. Egy politikai elemző elég sok minden kénytelen figyelni, de őszintén szóval én sem tudnám elmondani önnek három mondatban azt, hogy mit akar az MSZP, vagy mit akar az Együtt, vagy mit szeretne a DK azután, hogy Orbán Viktort elküldték a politikai hatalomból.
És mire fog szólni, bocsáss meg, a választási kampány?
Hát szerintem nekik arról, hogy küldjük el Orbán Viktort a politikai hatalomból, és őszintén szóval még abban sem vagyok biztos, hogy ez nem lesz elég. Mert ez egy elég erős üzenet egy választásnál, ráadásul miután ez a helyzet, hogy az öndefiníció nincs meg, szerintem ők egyértelműen abban is érdekeltek, hogy népszavazássá tegyék a parlamenti választást, tehát hogy az legyen a választásnak az egyetlen kérdése, hogy menjen vagy maradjon a miniszterelnök. De mégis azt gondolom, hogy a választók részéről jogos lehet az az igény, és nem csak azt gondolom, hogy szinte biztos vagyok ebben, hogy ez így van, hogy tudjanak valamit arról a pártról is, akit a hatalomba szeretnének engedni. Tehát én nem tartom kizártnak, hogy lehet egy választást pusztán protest alapon is megnyerni, volt már rá példa, nem csak Magyarországon, de mégiscsak nagyobb esélye van egy politikai erőnek, ha mond is magáról valamit, ha van egy története, és a Fidesznek nagyon erős története van, nagyon szépen ápolt története van, amit napról napra hízlal, napról napra gondoz, és adja a gondolatmankót a kormánypárti szavazóknak. Csak megint egy összehasonlítás. 2006 után az akkor szocialista kormánynak összöd után, megbukott reformok után egyszer az utolsó években nem volt már mit mondania. Tehát nem volt semmi olyasmi, amivel indokolhatta a maga melletti szavazást. Legfeljebb, hogy ne jöjjön Orbán Viktor. Ugye, tehát szintén egy protestpárti mondata volt a kormányon lévőknek. Most a Fidesznek van. El tudja mondani azt is, hogy miért nem akarja, hogy jöjjön az ellenzék, és azt is, hogy mi ellen harcol. Megvannak az ellenségei, multinacionális cégek, nemzetközi tőke, az Európai Unió, bankok és a magyar ellenzék, és az egész össze van kötve azzal, hogyha jön az ellenzék, akkor majd ezek a mostani ellenségeink lesznek a barátaik. Tehát ami nagyon primitív és nagyon egyszerű, nem kétséges, tehát ez egy nagyon leegyszerűsített politikai gondolkodás, de a választók nagy többsége számára ez könnyen befogadható. Ez a barátok közt gondolkodása az ellenségekről meg a barátokról. Tehát, és ez hat, azt gondolom. És az ellenzéknek ilyen típusú tartalma, politikai mondani valója nincs. Ugye azt kérdezi, hogy a Fidesz fogja tematizálni a választási kampány. Én nem tudom, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy a választási kampány tematizációja, mert azt tapasztaltam Magyarországon, hogy a választási kampányok azok nem szólnak semmiről. Tehát most elnézésre ezt mondom, de hogy különös nyugati megfigyelők szokták ezt kérdezni, hiszen ott ez nagy divat, a tematizáció, ugye, hogy mi az ifjú, mi a téma, miről szól a választási kampány, gazdaságról, külpolitikáról, más kérdésekről, és őszintén szóval a vég gondolja, hogy miről szóltak ezek a választási kampányok, én azt tudom mondani, hogy azok a küzdelemről szóltak, tehát a felek közötti politikai vitáról, magáról, a kampányról bizonyos értelemben. Ami persze megjelentek témák, de én mindig azt gondoltam, hogy ezek a témák azok inkább ilyen szóval adhok témák, részben véletlenül oda került témák, részben pedig példálózó jellegűek, de soha nem, a kérdés soha nem úgy volt feltéve, hogy mit gondol a választó a gazdaságról, és abban válaszol, mit gondol arról, hogy hol a helyünk a világban, mit gondol arról, hogy hogyan kellene másképp rendezni az adórendszert. Ezek ilyen bemutató példák voltak, amelyek azt voltak hivatottak szemléltetni, hogy a másik az hiteltelen, az hazudik, az nem azt akarja. Tehát bizonyos értelemben a kampányok a szereplőkről szóltak. És szerintem most is ez lesz a helyzet. A szereplőkről fognak szólni a kampányok. Abban az értelemben, hogy a Fidesz azt fogja bebizonyítani, hogy az MSZP az tönkreteszi az országot, ha újra jön. Az MSZP meg azt akarja bebizonyítani, hogy itt egy maffia, egy korrupt politikai bagázs irányítja az országot. Tehát a Fidesz az MSZP-ről fog beszélni, az MSZP meg a Fideszről. Ebben fognak majd olyanokat mondani, hogy egy kulcsos adó, meg olyanokat, hogy adórendszer, meg nyugdíjpolitika, meg ilyesmi, ami alapján egy nyugati megfigyelő azt mondhatná, hogy hoppá, hát itt szakpolitikai kérdésekről szól a választási kampány, de ne legyen illúziónk, nem fog a választási kampány szakpolitikai kérdésekről szólni.
Ahogy ez baj egyébként, bocsássunk meg.
Nem baj. Ilyen. Hát ez ilyen. Nekünk ilyen kell. Ezek szerint a pártoknak.
Ez a mi felelősségünk, tehát a választók felelőssége?
Persze nem csak, de. Az abszolút erős volt, visszakozom, de őszintén szóval végsősorban mégis ezt gondolom persze, mert úgy hiszem, és azt is tapasztalom, hogy a pártok iszonyatosan professzionálisak lettek. Tudnak mindent rólunk, tudják, hogy mi mire rezonálunk, és mi az, ami hat. Egy szakpolitikai vita nem hatná meg a magyar választókat. De arról van szó, hogy ki hazudott, ki hamisított, ki akarja valójában, ki volt kommunista, ki akar, szóval most nem akarom ezeket újra felsorolni, de ami az érzelmekre hat. Az adórendszer nem hat az érzelmekre, a nyugdíjrendszer nem hat az érzelmekre, az Európai Unió meg aztán semmire nem hat, ha a vitákat folytatunk róla. A bizonyos értelemben nem igényeljük ezeket a racionális politikai vitákat, tisztelt persze a kivételnek, biztos sokan most felháborodnak, és azt mondják, hogy ők maguk igénylik, de hát itt a politika az tömegpolitika, itt bizonyos értelemben a fejeket számolják a választásnál, én azt látom, hogy a pártok azt csinálják, ami hatásos, és ez a hatásos.
Ebből a szempontból például a Baljai választási videó ugye az már a kampány része?
Hát, meg ezek a kérdéseket. Én azt gondolom, hogy minden a kampány része, bizonyosítom, mert 2010 május óta minden a kampány része. Persze a Baljai videó ügye is, meg az egész Baljai választás, ami gyönyörűen megmutatta, hogy milyen választási kampányra kell felkészülnünk, ahol a bolhákból olyan elefántokat képesek pillanatok alatt létrehozni a szereplők. Most itt bolha alatt nem azt értem, hogy jelentéktelen ügyek, hanem maga ez a választás önmagában egy jelentéktelen kis ügy. Hát különösen a megismételt része az pedig hát elképesztően vicces, hogy ha megnézik, hogy hány darab szavazat döntötte el azt, hogy most a Fidesz vagy az MSZP fogja megnyerni ezt a választást, tehát az űrből nézve ez a 32-es szavazókör tényleg most már ebből egy ilyen egészen komikus történetet lehetne megírni, de mégis azt látjuk, hogy az utolsó töltényi karcolni kell, mert hír lehet belőle, annak jelentősége van. Jelentősége lett volna annak, ha az MSZP nyer, és jelentősége van annak, hogy a Fidesz nyert, a másikat hitelteníteni kell minden eszközzel. Én erre számítok, semmi másra. A negatív kampány a legeredményesebb, és ebben is a legjobbak a magyar szereplők.
Egyébként mit gondol, hogy van annak például jelentősége, vagy lesz annak jelentősége választások szempontjából, hogy mikor lesz, tehát konkrétan a napnak lesz-e jelentősége?
Uh-huh. Hát,
de nagyon messze vagyunk még, de ugye már most lenni a találgatás.
Itt egy végigfutott az agyamon az a sok hasonló kérdés, amit a korábbi parlamenti választások előtt mindig végig vitatkoztunk, hogy akkor jobb-e, ha május 1 után, vagy előtt, vagy a húsvét, meg én ezt mindig...
Számít ez?
Szerintem nem. Most persze tudnék egy gyönyörű elemzést adni arról, hogyha az európai parlamenti választással egy időben van a parlamenti választás, akkor az milyen változásokat hozhat. Ennek látnék valami jelentőségét. Tehát az biztos, hogy egy kiszámíthatatlanabb helyzet lenne, hogyha ott van egy EP kampány is, ami egyszerre fut a parlamenti választással. Én azt gondolom, hogy Fidesz feltehetően ettől ijedt meg egy kicsit, vagy tart attól, hogy mi van akkor, hogyha összeteszi a két választást, és nagy valószínűség ezért nem lesz együtt a két választás. de én akkor azt gondolom, hogy összességében teljesen mindegy, hogy ezen a két hónapon belül április és május figyelembe véve mikor választunk. Ha július végén lenne a parlamenti választásnak lenne jelentősége, mert az emberek olyankor nyaralnak és a strandon vannak, de hogy az április vagy május az szerintem lényegtelen, bár ebből még nagyszerű vitákat lehet majd folytatni.
Ki fogja eldönteni ön szerint a választást? Itt ugye minden oldal folyamatosan appellál ugye a bizonytalanokra, akiknek ugye a tábora folyamatosan gyarapodik, nem csak az elmúlt néhány évben, hanem gyakorlatilag a rendszerváltozás óta. És ez egy meglehetősen nagy tábor most már. Ők lesznek a megoldás?
Hát azt fogja eldönteni, hogy aki elmegy szavazni, de szóval ez a bizonytalan problematika, ez is egy ilyen toposz, sőt bizonyos értelemben azt gondolom, hogy egy ilyen furcsán félreértelmezett része a magyar politikának, mert mindenre ezt használjuk ma már, hogy a bizonytalanok. Ezek a bizonytalanok nagyon nem egylényegűek, vagy egyneműek. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van az ilyen hadrendbe állított Fidesz szavazó, meg a hadrendbe állított baloldali szavazó, és van egy harmadik tábor, ahol ott vannak azok, akik ma még nem tudják, hogy mit tegyenek, hanem nagyon sok átmeneti állapot van. Fideszre szavazó 2010-ben, de kicsit elbizonytalanodó, aki soha nem szavazna a baloldalra, azon hezitál, hogy visszamegy a Fideszhez, vagy nem megy el szavazni, vagy a Jobbikot választja. Baloldali szavazó, aki csalódott a baloldalban, de nem szavazna soha a Fideszre. Ő is bizonytalan. És bizonytalan az is, aki mindenkit utál, és biztos, hogy nem fog elmenni szavazni, és azon gondolkodik, hogy elmegy is, mit rajzoljon a szavazólapra. Tehát ezeket mind ugye bizonytalannak hívjuk, sőt, bizonytalannak hívjuk azt is, aki tudja, hogy kire szavaz, de nem mondja meg most a kérdező biztosnak, mert fél, nem akarja megmondani, bármi oka lehet rá. Tehát itt egy olyan heterogén társaságról beszélünk, és próbáljuk meg bármelyik oldalhoz hozzáadni, ami szerintem ez nem fog menni. Ennek ellenére persze ők döntik el a választást, mert mit látunk ma? Ugye azt látjuk, hogy van a Fidesznek kicsit több, mint, vagy majdnem 2,5 millió közötti szavazója, mondjuk 2,2-2,3 millió, attól függ, melyik felmérést nézzük. Meg ennél ezt több százezerrel kevesebb a baloldalnak, ha nagyon akarjuk összeadni, akkor kicsit több, mint 1,5 millió szavazója, és akkor azon fog múlni minden, hogy ki hány új szavazót tud behozni azok közül, akik most nem mondják meg, hogy kire szavaznának, vagy nem tudják, hogy kire szavaznának. Persze, ők fogják eldönteni, de ez még mindig kevés, mert az is fontos, hogy milyen eloszlásban a 106 egyéni választókerületben, mert nem biztos, hogy az agregált számok fognak dönteni, az sem mindegy, hogy melyek lesznek azok az egyéni választókerületek, ahol vagy így, vagy úgy alakul a végeredmény. Az is lehet, pont egy olyan óráról jövök, ahol ilyen választási szimulációkat nézegettünk, nagyon könnyen lehet 2-3%-os eltéréssel létrehozni, tehát csak 2-3%-ot lefeszünk a Fideszről, vagy hozzáadunk, és az egyik esetben a Fidesznek van 120 mandátuma, a másik esetben meg van 95 mandátuma. Tehát iszonyú pici dolgok, nyuasznyi dolgok tudják azt eldönteni, hogy ez az új választási rendszerünk, ez egy meglepően arányos végeredményt hozzon, vagy egy elképesztően brutálisan többségi végeredményt, aránytalan végeredményt hozzon, ami nem, hogy kétharmada lesz a győztesnek, hanem 4/5 lesz a győztesnek. És ez pár százaléknyi szavazaton múlhat, hogy a választási rendszernek milyen mechanizmusa, milyen logikája lép működésbe. Tehát ezért mondom, hogy aki ma ilyet tudna mondani, hogy ki fogja eldönteni a választást, hogyan, hát azt gondolom, hogy ez a kontárságnak a biztos jele, úgyhogy én ezzel nem kísérleteznék.
Hogyha jól értem, akkor igazából itt a bizonytalanok esetében az első számú feladat bármelyik oldal számára, hogyha jól értem a szavait, akkor az, hogy egyáltalán megmozdítani őket.
Szerintem nem. A Fidesznek az első számú feladat, hogy otthon tartani őket. Hogyne? Hát nézze, aki ilyen arányban vezet, annak elegendő, hogyha egy alacsony részvétel mellett megtartott fogsoráson, csak azok mennek el, akik ma is azt mondják, hogy szavaznának.
Akkor itt az a kérdés, hogy az ellenzék meg tudja mozdítani őket.
Abszolút. Ez egy kérdés van szerintem.
Meg tudja ön szerint, ugye beszéltünk itt már az üzenetekről, vagy legalábbis, hát ugye azt mondta, hogy üzenetek vannak, kevésbé mondjuk van identitás, de az üzenetek elegendőek lehetnek ahhoz, hogy megmozduljon ez a tábor, vagy ennek a bizonytalan csoportnak legalább egy része megmozduljon? Ön szerint?
Én azt mondom, valami nagyon jelentős dolognak kell ahhoz történnie, hogy ezek a szavazók megmozduljanak nagy többségben. Mert persze mi mozdíthat meg egy választót, aki ma azt mondja, hogy ő nem menne el szavazni, vagy nem tudja, hogy kire szavazzon. Következő dolgok tudják megmozdítani. Egyrészt meg tudja maga a választási szituáció. Tehát szerintem önmagában az a helyzet, hogy elindul a kampány, és az emberek egyre nagyobb arányban kezdenek a vacsoraasztal mellett arról beszélgetni, hogy voksolni kell majd, vagy lehet, az önmagában megmozdít embereket. Tehát nem is kell semmit csinálni, nem kell megszólítani egy pártnak, az emberek megszólítva lesznek a helyzettől. Tehát egy részük biztos, hogy ettől úgy fog dönteni, hogy elmegy voksolni, nem tudjuk, hogy hogyan. Másrészt persze meg tudja szólítani a baloldal, ahogy ön mondja. ha olyan politikai tartalmat kínál, vagy olyan hiteles üzeneteket fogalmaz meg, be ezek a szavak már annyira elkoptatottak, amiket mondok, én is érzem. Szóval, hogyha egyszerűen a politikájával valamilyen módon fel tudja kelteni ezeknek az embereknek az érdeklődését. De önmagában a kormány is képes arra, hogy a bizonytalan szavazókat a választásra ösztönözze, nem feltétlenül maga mellett. Gondolja, lehet, bármi történhet. Tehát lehet hibázni, lehet hülyeséget csinálni, lehet felidegesíteni az embereket, egy csomó mindent. Tehát egy választási kampánynak óriási a bizonytalanság. És akkor még mondok valamit, hát történhet bármi olyan külső dolog. Most nem akarok itt ilyen horror forgatókönyveket mondani, de bármi történhet, gazdasági összeomlás, az UFO-k földre szállása, tehát bármi, ami új helyzetet teremt egy választási kampány során, ami újra rendezi az emberek politikai gondolkodását, hozzáállását. Tehát, és most csupa olyan dolgokról beszéltünk, amiből csak az elsőt fogjuk tudni kiszámítani, az első pontot, hogy jön a választás, és ez új szavazókat hoz. De a másik háromról semmit nem tudunk. Nem tudjuk, hogy mivel jön az ellenzék elő, nem tudjuk, hogy a kormány oldal fog-e hibázni, és ha igen, mekkorát, és nem tudjuk, hogy lesz-e valamilyen olyan objektív, külső körülmény, ami újra rendezi az egészet. Hát hány ilyen eset volt már egy választási kampányban? Most tényleg csak azt az ismert példát hadd mondjam önnek, hogy azt a spanyol választást biztos emlékszik rá, ahol az a terrormerénylet történt pár nappal a voksolás előtt. És nem nyert, akinek állt az ászló a terrormerénylet miatt. Tehát, hogy tényleg vannak olyan politikai események, amelyek új leosztást tudnak adni egy pillanat alatt. És hát ugye ebben a, megint közhely lesz, de ebben a világgazdasági helyzetben, tehát a válság körülményei között, bármikor történhet olyasmi, ami a szavazókat egyszerűen megmozdítja, érdekesebbé teszi számukra a politikát. Egyszerűen az is lehet, hogy csak dűből, indulatból, zsigerből. A választási regisztrációt nem véletlenül akarta a Fidesz. Ugye hát a választási regisztrációnak, előzetes regisztrációnak az lett volna a lényege, hogy az utolsó 15 napban, két hétben már nem lehet eldönteni, hogy akarok-e menni szavazni, vagy sem, ami egy kicsit mentesítette volna az utolsó két hetet a váratlan eseményektől. Hát, hogyha most itt például ez a Bajai videó ügyére, ha utalunk, hát naponta fordult a kocka. Ugye, hogy akkor most ezt a Fidesz készítette, az MSZP készítette, a Fidesz készítette, hogy átveri az MSZP-t, a DK készítette, követni is nehéz, ez kicsiben. De majd gondolja el ezt nagyban, amikor országos politikai eseményekről lesz szó, bárki, bármikor, bármit előhozhat, bedobhat, ahogy ön mondta, tematizálhat, olyan fordulatok lehetnek itt egy választási kampányban, amit nagyon nehéz előre kiszámítani. Aztán az is lehet persze, hogy nem történik semmi. Ez is egy alternatíva.
Egyébként, ha már itt a külső tényezőket említette, látszik most bármi olyan külpolitikai vagy külgazdasági tényező, most nyilván nem a terrorcselekményekre gondolok, vagy az UFO-k leszámására, de ezen kívül mondjuk ezeket kizárva, igen, látszik bármi olyan esemény vagy történés, ami befolyásolhatja a magyar választások kimenetelét, vagy hangulatát, vagy témáját?
Hát nézd, a váratlan eseményeknek az a sajátosság, hogy váratlanok. Tehát, de tényleg nem tudok erre más mondani. Tehát, ahogy a 2008-as őszi válságot is csak mindenki utólag látta, most tényleg leszámítva egy-két gurút, aki később aztán ünnepelt sztárrá változott, én szerintem ezek kiszámíthatatlanok. Hányszor, most megint csak hadd utaljak vissza mondjuk 2011 végére, ha emlékszik rá, amikor ugye az államcsőd veszélyéről beszéltünk itt hosszú időn keresztül, és politikai elemzéseket folytattunk arról, hogy mi lenne, ha államcsőd következne be. Aztán nem lett belőle semmi. Miközben hát ott sok nagyon komoly elemzők gondolták azt, hogy napokon belül itt vagyunk az államcsőd kapujában, IMF-hez kell rohannunk, stb. Tehát még akkor is, amikor már nagyon látszik, hogy jön, olyankor is van, hogy nem jön, és amikor egyáltalán nem látszik, akkor is van, hogy jön. Tehát erről szerintem teljes mértékben kötszorkálás erről beszélgetni.
Egyébként itt már ugye érintette az imént, hogy volt erről szó néhány perccel ezelőtt, de ön szerint a kormánypártoknak mit kell most, hogy mit célszerű most tenni? Hogyan kell ebben a helyzetben viselkedni? Amikor valóban ugye ezzel kezdtük a beszélgetésünket, hogy majdnem minden közvéleménykutató masszív többséget mér, masszív győzelmet mér. Mit kell most tennünk?
Hát őrizni a státuszkót minden eszközzel szerintem. Tehát tulajdonképpen ugye Fidesznek meccseket már nem kell nyernie, döntetleneket kell játszania. Tehát minden nap elő kell adni a szokásos mantrát, és azon izgulni, hogy semmi olyan váratlan esemény ne történjen, különösen ők ne tegyenek semmilyen olyan lépést, ami kockázatos lehet. És azt hiszem, hogy ez bizonyos értelemben elő van készítve, tehát nem hiszem, hogy a Fideszben lenne olyan forgatókönyv, ami az utolsó hónapokra bármilyen kockázatos, váratlan dolgot hozna. De kívülről mégis történhet bármi, amire reagálni kell. Mi van, hogyha az ellenzék mégis talál egy közös miniszterelnök jelöltet, akit esetleg ma még nem ismer a Fidesz, már abban az értelemben, hogy nem ráépítette fel a kampányát. Tehát ugye lehetnek itt váratlan helyzetek, előáll valaki, akkor őt hogy kell megközelíteni. A Fidesz számára ma a legfontosabb szerintem a kockázatok minimalizálása, amit egyrészt tud saját magán megtenni, tehát hogy oly módon állítja kampány üzemmódba a pártot, hogy azok, akiktől férni lehet, hogy időnként nyilatkoznak ezt, azt, amazt, vagy tesznek ezt, azt, amazt, azokat megpróbálja hátrébb szorítani, vagy megkérni őket egy hosszabb gyógykezelésre vegyenek részt. Amúgy egyébként meg izgulni lehet azon, hogy semmilyen ilyen külső esemény, váratlan dolog ne történjen, amire reagálni kell, vagy ha ilyen történik, akkor megfontoltan kell rá reagálni. Mindig ez a legnehezebb, tehát megint analógia. Amikor 2004-ben emlékszik rá, Megyesi Péter lejtmenetbe kapcsolt, akkor a Fidesznek volt egy nagyon világos kampánystratégiája, ami ha szerintem így marad, és Megyesi marad a helyén, akkor 2006-ban Fidesz győzelmet hozott volna. Aztán jött Gyurcsány Ferenc, akit ugye a Fidesz először Lottó ötösnek nevezett, és mégis nagyrészt a 2006-os választási győzelem, már az MSZP szempontjából és a vereség a Fidesz szempontjából, az ennek a váratlan változásnak volt a következménye. Amire a Fidesz nem volt felkészülve, és azt az egy évet nem tudta, másfél évet nem tudta a korábbi stratégiájának megfelelően kezelni. Tehát most a Fidesznek a legfontosabb az, hogy a lehető leggyorsabban teljen el ez a pár hónap, az ellenzék maradjon ebben az állapotában, amiben van, a kormány meg még naponta ezerszer ismételje azt, hogy rezsicsökkentés, meg bankok, meg multinacionális tőke, meg Európai Unió, meg esetleg néha, de az csak finoman, hogy kommunisták, és ezzel megvan oldva a kampány. Tehát ha csak a Fideszen múlna, akkor ez a játéktér, csak hát itt vannak más szereplők is.
Hogy azzal kezdtük a beszélgetést, hogy vajon az október 23-ai politikai események mi mindent eredményeztek a baloldali ellenzék oldalán. És egy picit korábban, néhány hónappal ezelőtt, amikor itt jártunk, akkor beszéltünk már erről, hogy vajon elképzelhető-e, hogy a baloldali ellenzék oldalán néhányan már a 2018-as választásokra készülnek inkább, mert hogy úgy képzelik, úgy gondolják, hogy a 2014-es választások gyakorlatilag már lefutottak. Mit gondol, van ennek realitása?
Szerintem közelebb léptünk ehhez, hogy legyen, mint amikor legutóbb beszélgettünk. Én akkor azt mondtam, hogy egy politikus nem nagyon szokott 4 évvel előbbre tekinteni, különösen ha jön egy választás, akkor arra koncentrál. De miután azt gondolom, hogy egy kicsit a véleménykríma abba az irányba tolódott el, hogy nem nagyon nyerhet a baloldal. Én nem gondolom, hogy így van, de a véleménykríma ebbe az irányba ment el. Ez a szereplőket sem hagyja hidegen, és minél inkább beállandósodik ez a helyzet, és erre is próbáltam utalásokat tenni a beszélgetés során, annál nagyobb valószínűsége van annak, hogy előkerül ez a gondolkodás. Nem 2018-ról szól ez a gondolkodás, akkor sem ám, hanem 2014-ről arról, hogy ki legyen a felelős, ki legyen a bűnbak. Amiben persze 2018 benne van, mert ha én vagyok a felelős 14-ben, akkor nem leszek 2018-ban miniszterelnök. Tehát ezt el tudom képzelni, hogy, és ez egy más logika. Ma ugye az a logika, hát, ha Bajnai meg Mesterházi biztosak lennének abban, hogy bukta van 14-ben, akkor miért harcoltak volna ennyire azért, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt? Mert óriási politikai tőkéje lett volna annak, aki nagy vonalon átengedi a riválisának, majd az megbukik, és akkor ő azt mondja, hogy de hát én mindent megtettem azért, hogy. De ők valószínűleg nem ezt gondolják. Nagyon sokan ezt gondolják ma ebben az országban, hogy eldőlt a választás, szerintem ők nem. De abban van igazság, amit talán itt hallottam az önök egyik műsorában az egyik elemző kollégámtól, hogyha a januárig ez a helyzet nem változik meg, akkor előjöhet ez a gondolkodás, és abban szerintem még van változtatási lehetőség is. Tehát annak lehet olyan következménye, hogy valaki esetleg hátrébb lép, vagy valamilyen más formációtra tesz javaslatot. Tehát a nagy vonalúság még átjöhet. Ugye, hogyha ezt szoktam mondani, hogyha valamit nem kaphatok meg, akkor arról szívesen lemondok. Tehát ha tudom, hogy nem lehet az enyém, akkor szívesen lemondok róla. Ha tudom, hogy az enyém lehet, akkor meg fogok tenni mindent, hogy megszerezzem. Ha Mesterházi, Bajnai és Gyurcsány úgy gondolják, hogy semmiképp nem lehet övék a hatalom 2014-ben, akkor lehet, hogy könnyen le fognak róla mondani, látványosan, nagy gesztusokat téve, és esetleg valamilyen közös formációt javasolva.
Török Gábor politikai elemző volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.